Közben megérkezett egy újabb vendégünk, Vargáni Borsós Anna, aki szintén pünköstkor keresztelkedett és konfirmált. A te történetedre is kíváncsiak vagyunk. Hány éves vagy, Anna?
36. Hát úgy indult az egész, hogy nagyon-nagyon régen, amikor először, nagyon régen, igen, először férhez mentem, akkor volt szó arról, hogy na, akkor templomban esküszünk, templomban is, és de divatba jött meg minden, és mondom, így nem, tehát ha nincsen meggyőződés, akkor nem, csak azért, hogy divatból most templomi esküvőnk legyen, nem ugrottunk neki a dolognak. Aztán teltek az évek, és most, hogy másodjára férhez mentem, felmerült megint a dolog, hogy na, legyen templomi esküvőnk. És most valahogy úgy természetesnek tűnik, hogy igen, akkor én eljárok a templomba, és megkeresztelkedek, és konfirmálok, és lesz egy szép templomi esküvő, és nem volt bennem kérdője, hogy most legyen, vagy ne legyen. Úgyhogy így történt.
A családban a szüleid soha nem beszéltek Jézusról, vagy hitről?
Igazság szerint református családból származok. Nagypapám kántortanító volt, református kántortanító volt, és nem volt kiemelve az, hogy most mennyire Isten szellemében, vagy Jézus szellemében nevelnek engem. Jóra neveltek, szépen szóltak hozzám, de nem volt, tehát nem jártunk templomban, nem volt így kiemelve az, hogy most református keresztény életet éljünk.
De hittetek Istenben? Vagy a család hitt Istenben?
Valahol mélyen lehet, hogy hittek Istenben, így nem volt szó Istenről hétköznapokban.
Mi már beszélgettünk arról, hogy ugye mostanában mondhatom azt, hogy egy kicsit divat is az, hogy egyházi esküvőt tartsanak az emberek, és ugye a te történeted is végül is ehhez a dologhoz kapcsolódik, és akkor hát komoly lesz a kérdésem. Mennyire szól ez annak a ceremóniának, amit egy egyházi esküvő jelent, és mennyire szól ez egy komoly belső elhívásnak, egy istenkeresésnek?
Hát az első alkalommal én mondtam, hogy direkt azért nem mentünk templomba esküdni, mert divatnak tartottam, és nem volt belső meggyőződés. Most nem, mondom, nem volt kérdője bennem, hogy most legyen vagy ne legyen templomi esküvő, és nem a divat miatt.
Végigcsináltál egy több hónapos tanfolyamot, kaptál válaszokat a kérdéseidre?
Mégül is igen. Biztos, hogy később lesznek majd még kérdéseim, amikre választ fogok keresni, de úgy érzem, hogy igen.
Emesétől is kérdezem, mert ez kimaradt végül is, hogy a család mit szólt a döntésetekhez?
Hát édesanyámnak nem volt különösebb problémája ezzel, főleg, hogy ő katolikus. Mondjuk egy kicsit így furcsán nézett rám, mikor mondtam neki, hogy akkor én református szeretnék lenni. Mondta, hogy jó, akkor beleegyezik végül is, és hát mindenféleképpen örült neki, hogy nekem nagymamám az nagyon vallásos volt, mindig járt a templomba, és édesanyám is sokat elkísérte, mert nagymamám betegeskedett, és egyedül már nem tudott elmenni, és édesanyám is sokat járt vele az utóbbi időben, és úgy gondolom, ő is egy kicsit megváltozott így ezáltal, így átalakult, és örült neki, hogy én is ez szerint szeretnék ezután élni.
Anna, nálad a család hogy fogadta?
Nem szólnak bele a döntéseimbe, ilyen téren elfogadták, tehát egyetlen rossz szót nem hallottam, és mindenki mondta, hogy jó, ha így gondolod, akkor rendben, akkor legyen így.
Még az emese történetéhez eszembe jutott, hogy vajon édesanyádba felmerült-e az a gondolat, hogy neki kellett volna ezt az utat megmutatnia?
Szerintem felmerült benne. Én is jó nevelést kaptam. Nálunk is ez volt, mint Annáéknál, hogy nálunk se nagyon volt szó erről a témáról, de szerintem így egy kicsit bántotta most már a gondolat, hogy nem adta ezt át nekem, nem adta ezt nekem meg ezt a lehetőséget.
Anna, nálatok négy gyermek is van, ugye?
Igen.
Ők is tudják, hogy anyával mi történt? Azt igen, tudom, hogy ott voltak a templomban.
Igen, igen. Amikor először elmentem a templomba, és bejelentkeztem Tibornál, hogy én szeretnék megkeresztelkedni és konfirmálni, azt természetesen otthon is elmondtam a gyerekeknek, és akkor Krisztián fiam megkérdezte, hogy anya, és akkor te már nem leszel a mi anyukánk? És azt mondtam, hogy de persze, természetesen az anyukátok leszek, csak egy kicsit több leszek. És azon úgy csűrtük, csavartuk a dolgot, és mondták, hogy akkor mi szeretnénk keresztelni. Mondom, jó, megbeszéljük, biztos nektek is lehet megkeresztelkedni. Úgyhogy valószínű pár hét múlva ez meg is fog történni.
Konkrétan, amikor a keresztelés és a konfirmáció megtörtént, éltél-e át valamit, vagy érte valamilyen olyan hatás, ami eddig nem?
Hát izgultam, de ezen kívül nem tudom, tehát olyan kicsit felemelő élmény volt az, hogy a családom is ott van velem ezen a nagy ünnepségen, ezen az alkalmon. Ennyi, tehát jó érzés volt az, hogy ők ott vannak mögöttem és támogatnak.
És utána, mert nyilván az ember ilyenkor az esemény miatt, hogy ne bakizzon, izgul, utána miben változott meg az életed azóta, vagy változott-e, akkor így kérdezem?
Hát sokban nem. Annyiban talán, hogy néhány este már beszéltem a gyerekeknek egy pár ilyen, hát nem tanításról, de a múltkor például a megbocsátásról beszéltem nekik este, tegnap a testvéri szeretetről beszélgettünk. Megkérdezte tegnap az egyik kisfiam este, elalvás előtt, hogy anya, és Jézus tényleg meghalt és feltámadt? Mondom, igen, igen, meghalt és feltámadt, és most fent van a mennyországban. De hát ezt az óviban Attila is mondta, és igaza van? Mondom, igen, igaza van. Úgyhogy ők is felvetnek egy pár ilyen témát, és akkor beszélgetünk róla.
Beszéltünk itt arról, hogy nagyon fontos a folytatás. Lesz-e nálatok folytatás? Mondjuk már ugye az kiderült, hogy akkor a gyerekek is
igen, meg lesznek ők is keresztelve. Voltunk velük a templomban többször is, a gyermek bibliára is bekapcsolódtak. Tetszett nekik, tehát biztos lesz folytatás.
Beszéltünk itt arról, hogy gyakorlatilag végül is jó nevelést kaptatok gyerekkorotokban. Akkor kicsit provokatív lesz a kérdésem. Miért gondoljátok azt, hogy ez mégis más lesz, vagy több lesz? Vagy miért nem ugyanazt akarjátok?
Nem hiszem, hogy más lesz. Talán megerősíti az eddigieket. És lehet, hogy tehát végül is nevén nevezve a dolgot, nem csak jó nevelés, hanem keresztény nevelés. Most már, ha így vesszük.
Minden konfirmációs tanfolyamnak ugyanazok a témakörei? Vagy ez az összetételtől is függ? Tehát, hogy kik jelentkeznek?
Évek óta ugyanazt a tananyagot, ha szabad így mondani, szoktuk átadni, ismertetni. Tulajdonképpen 7 témakör az, amit feldolgozunk. Az első témakör a Bibliával kapcsolatos legfontosabb ismereteket tartalmazza. Utána az Isten személyével kapcsolatos tudnivalókról van szó. Ezt követően az ember személyével, hogy a Szentírás szerint ugye az embert, önmagunkat hogyan és miképpen kell látnunk. Ezután következik Jézus Krisztus személyisége, aztán a Szentlélekről és a Szentlélek munkájáról tudnék, az egyházról van szó, az egyház legfontosabb ismertetőiről, és az utolsó fejezet a keresztény élet formáiról szól, az egyházon belül található rendről, istentiszteletről, a sákramentumokról, a lehetőségekről, és mindezeken túl szokott egyfajta A-tól Z-ig való ismertetéssel lenni a Szentírásnak. Ez egy nagyon vázlatos ismertetése, de tulajdonképpen az elsőtől az utolsó lapokig könyvről könyvre elmondjuk azt, hogy a Szentírás mit tartalmaz, mint egy keretet. És a bónusz, a ráadás, az pedig a 10 parancsolatnak a rövid és vázlatos ismertetése. Tulajdonképpen évek hosszú során keresztül ez az anyag az, ami jelenti a felkészítésnek az anyagát, az alapját. Úgy vettem észre, hogy nincs ok arra, hogy ezt változtassuk, ez a szabad így mondani, egy bevált formáció. Általában azért másfél-két hónap az a minimum időszak, ameddig tart ez a felkészülés. Hetente, két hetente tudunk egyszer-egyszer találkozni, hiszen a legtöbben aktív dolgozó emberek, és nagyon nehéz összeegyeztetni az időpontokat. Néha ez egy kicsit elhúzódik, de ez a 7-8 alkalom azt gondolom egy olyan keretet biztosít a felkészüléshez, amiben az alapok lerakhatók, hiszen már említettem, itt alapozás történik.
Hogyan tetszett nektek ez az alapozás?
Nekem tetszett. Sok új ismeretet kaptunk.
A párod mit szólt hozzá a konfirmációhoz?
Örült neki. Örült neki, ő már meg van keresztelve, konfirmált is, szintén felnőttként, és örült neki, egyetértett, úgyhogy bátorított, azt mondja, vigyázz a gyerekekre.
Mind a ketten gyakorlatilag felelősséget vállaltatok, de nem csak önmagatokért, hanem azt gondolom, hogy neked a jövendő gyermekeidért, neked pedig a mostani családodért. Érzitek ennek a felelősségnek a súlyát, vagy hogy, mit gondoltok erről?
Hát én nap mint nap tapasztalom, hogy mennyi felelősséggel jár egy család életének a vezetése, szervezése. Hát remélem, hogy ezek után is, tehát eddig meg sikerült megoldani, remélem ezek után is.
Ugye a vallásos nevelés az egyfajta szabadságtól való megfosztást is jelent. Tehát az ember nem mindig teheti azt, amit szeretne, illetve teheti, csak az nem biztos.
Én nem érzem szabadságtól való megvonásnak.
Na, akkor erről beszélj,
szerintem nem foszt meg a szabadságomtól az, hogy most hiszek Istenben, vagy nem hiszek Istenben.
Igen, de hogy az ő parancsai szerint kellene élni.
Eddig is úgy éltem. Tehát nem voltak bűnös dolgaim, nem volt semmi olyan tettem, ami esetleg ellenkezne a Bibliával, csak nem volt előttem minden nap a Biblia, hogy most a tanítások szerint éljek. Tehát az a jó nevelés, amit kaptam, és amit átadok a gyermekeimnek is, az nem ütközik a vallásos neveléssel. Tehát amit eddig a gyakorlatban is megéltünk, azt ezután is ugyanúgy folytathatjuk. Tehát nem érzem, hogy ez az, hogy most én megkeresztelkedtem, a szabadságomat elvenni.
Én is így gondolom. Ugye még előttem áll ez a dolog, hogy a gyerekeimet felneveljem. Hát én ebbe a felelősségtudatban még eszerint nem tudok annyira beleélni magam, nem tudom. Így magamra kivetítve tudom ezt csak elmondani. Én is úgy gondolom, hogy a szabadságomtól semmiféleképpen nem tudott ez megfosztani, de viszont próbáljuk betartani ezeket a gondolatokat, ami a Bibliában benne van, és eszerint próbálunk élni.
Egy gondolatot hagyd tegyek a szabadság kérdéséhez. A vallásos hitben való nevelés, vagy a vallásos hitben való járás, az egyáltalán nem fosztja meg az embert a szabadságáról, hanem szabaddá teszi a jó döntések vállalására. Szabad nekem a jót választani. Isten azt mondja, elédbe adtam a jót és a rosszat. Az életet és a halált. Válaszd azért az jót, válaszd azért az életet. A keresztény hit egy norma gyűjteménynek is felfogható tanítás halmazt ad nekünk. Van egy Isten szerinti norma, és aki ismeri ezt a normát, akkor a mindennapi életben szabad ez szerint a norma szerinti jót választania. Szabad nemet mondani a rosszra, szabad elutasítani azt, ami bűnös, ami gonosz, ami pusztító, ami romboló, szabad továbbadni ezt a szemléletet a gyermekeinknek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a keresztény élet az a legnagyobb szabadságot biztosítja számunkra. Az, hogy ez a keresztény vallás rendszerében vannak bizonyos tiltások, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, ne tedd amazt, ez csak úgy első hallásra tiltás. A 10 parancsolat is ugye egy ilyen tiltó gyűjtemény. ugye első ránézésre. Valójában a 10 parancsolat az segítség ahhoz, hogy emberré váljak, hogy jó ember legyek, hogy Isten szerint való ember legyek, hogy szabad legyen nekem a jót választani. És amikor le kell mondani esetlegesen bizonyos élettel járó olyan dolgokról, mondhatni hívságokról, vagy élvezetekről, amit a másik ember gondolkodás nélkül bevállal, mert az neki jól esik, mert az neki jár. És ezt azért tesszük, mert a mi vallásunk úgymond tiltja, vagy nem ajánlja ezt a fajta dolgot, az a való élést, akkor mi nem a szabadságunkban vagyunk korlátozva, és mi nem fosztattunk meg semmi jótól, mert az előbb-utóbb nem lesz jó nekünk. Ha olyan dolgokkal élünk felelőtlenül és korlátlanul, amelyek hát hosszú távon az életünknek a nemhogy a megjobbulását, hanem a gondjait, bajait idézhetik elő, szabad nekünk jónak lenni. És a keresztény szabadság ezt jelenti. Szabad nemet mondani a rossznak, szabad igen mondani a jónak, és szabad ezt a szemléletet továbbadni a ránk bizottaknak.